Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert itt lehetünk ezen a mai estén, a te szent házadban, azért, hogy hallgassuk a te ígédet. Köszönjük neked, hogy gondod van az életünkre, hogy tart a kegyelem, hogy nem feledkezel meg rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígédben azt mondod, hogy te soha el nem feledkezel a mi életünkről, hogy te bennünket, a te markaidban metszettél fel, szüntelen előtted vagyunk, és nem felejted el az életünket, a helyzetünket, a lelkünk állapotát, és nem csak a múltunkat tehetjük le a kezedbe, és nem csak most vagyunk a kezedbe, hanem a mi jövőnk is előtted lehet. És a mi reménységünk is tőled jöhet, hogy ahogyan eddig megsegítettél, hogy ezután is velünk leszel. Köszönjük, Atyánk, hogy ismerhetünk téged, és a szent fiadat, a Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy hihetünk a megváltásban, hihetjük, hogy személyesen értünk, adtad a te szent fiadat, Jézus Krisztust. És köszönjük, hogy ebben a hitben lehetünk egymás testvérei, és élhetünk szeretetben és elfogadásban. Megvalljuk azt előtted, hogy ez sokszor nehéz, és nem megy, és a magunk erejéből nem sikerül. Megvalljuk azt, hogy elválasztanak tőled sokszor kétségeink, bűneink, és azért könyörgünk most is, ezen a mai Isten tiszteleten is, egyen-egyenként a gyülekezet közösségében, hogy csiszoljad és formáld a mi hitünket, hogy tedd a mi életünket hasonlatosához, amilyenné te szeretnéd, hogy formálj át bennünket, és hadd legyünk a te igédnek meghallói, befogadói és cselekvői is, ez a mi szívünk vágya és kívánsága. Ehhez add kérünk, Urunk, nekünk a te szent lelkedet most is, a te szent lelked jelenlétét és áradását mi közöttünk, hogy az ége eleven is élő lehessen számunkra. Szólíts meg bennünket, Jézus Krisztus nevében könyörgünk. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az Istenek igét, ugye, hogy olvasom most közöttetek, és az ő lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom az ő üzenetét közöttetek a 126. Zsoltárból. A 126. Zsoltárnak mind a 6 versét olvasom következőképpen. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Kedves testvére, kedves gyülekezet! Egy viszonylag átlagos hétköznapi estén vagyunk most itt Isten házában, ebben a templomban, de akik gyülekezeti tagok és gyakran látogatják ezt szent helyet, azok biztos maguk elé tudják idézni azokat a pillanatokat, mikor roskadásig vannak ezek a padok. Mikor a két délelőtti Isten tisztelet is szinte kevés ahhoz, hogy beférjenek az emberek, leginkább és talán a legnagyobb létszámban ez az ünnepnapokon van így. Azokon a jeles ünnepeken, úrvacsorás alkalmakon, mikor hála Istennek, nagyon-nagyon sokan látogatnak el a Deszkatemplomi Egyházközségbe, ebbe a gyülekezetbe. Ünnepek és hétköznapok tarkítják az életünket, és ezeket az ünnepeket nagyon gyakran valami fordulóponthoz köti az ember. Valami nagy vagy kisebb fordulóponthoz. Általában a nagyobb ünnepeket valamilyen történelmi fordulópont ihlette, vagy az egyházi ünnepeket valamilyen olyan fordulópont, ami Isten nagy tettére emlékeztet bennünket. Ilyen a karácsony, ilyen a húsvét, és ilyen a pünkösd is. De ha az ünnepeket más szemszögből nézzük, akkor valójában minden ünnep egy fordulóponthoz köthető. Ilyenek a családi ünnepek is. Gondoljunk arra, hogy milyen nagy ünnep egy születésnap például, ami egy fordulópont a család életébe, ha valaki új kis jövevény érkezik a családba, azonnantól minden megváltoztat. Vagy egy ilyen fordulópont lehet egy házassági évfordulónak a megünneplése is, ami szintén egy nagyon jelentős esemény, és onnantól nagyon más lesz az ember élete minőségileg is. És ha már a fordulópontoknál tartunk, a saját életünkben is biztos, hogy meg tudnánk nevezni olyan fordulópontokat, amikortól azt mondjuk, hogy ezt a napot nem felejtem el, és ha lehet, meg is ünneplem. Lehet egy ilyen fordulópont az a nap, az a pont, amit meg tudunk határozni esetleg, hogy az Istenek akkor adtuk át az életünket, ő akkor szólított meg minket egy konferencia, egy igehirdetés, egy bizonyságtétel, de lehet egy olyan pont is, amikor újjászülettünk szinte, Isten megmentette az életünket valamiből, és azt mondjuk, hogy na, az az én második születésnapom, amikor Isten megőrizte az én életemet, egy nagy betegségből, bajból való szabadulást is. Az igéből, amit felolvastam, valami ilyen fordulópontra való emlékezés tűnik ki. Egy olyan leírás találunk a 126. Zsoltárban, amiből az sejlik ki, hogy az az író, aki ezt leírta, és az az ember, mind személyesen, mind a népe részéről valami nagy fordulatot és változást tapasztalt. Nagyon komoly és mély érzések, érzelmek tolulnak feleben a Zsoltárban, és olyan dolgok, amelyek bizonyára valami nagy fordulópontról beszélnek. Nem sokára ki is fogom fejteni, hogy mi is volt ez a fordulópont. Mindezek előtt azonban szeretném azt leszögetni a testvéreknek, hogy ennek a fordulópontnak és ennek a tettnek a hátterében, amit a 126. Zsoltárban áll, Isten cselekvése található. Valójában egyébként minden fordulópontban, történelemben, Isten népében, egyén életünkben, minden változás mögött az Isten áll, de különösen is ebben a fordulópontban, amiről itt olvastunk. Egyébként a Zsoltár felirata ez, hogy Isten nagy tettei. Isten nagy tette áll annak a rendkívüli csodának és változásnak a hátterében, amiből kiindul a 126. Zsoltár. Nem véletlenszerű cselekmény, nem valami szerencse dolga ez, hanem Isten nagy tette. Na de mi ez a nagy tett, ami a 126. Zsoltár gyönyörű sorainak az alapja? Ez Isten egyik olyan nagy tette, amit mi jól ismerünk bibliaolvasó emberként, a babiloni fogságból való szabadulás és szabadítás. Hogy egy picit jobban közeledjünk ehhez a történelmi eseményhez, kicsit idézzük fel ezt, hiszen a Zsoltár író is ezt teszi. Először múlt időben beszél, és elmondja azt, hogy mi az, amit megtett az Isten. A Zsoltár eleje az nem a Zsoltár író jelenéről szól, hanem a múltról. Arról, amit Isten tett. Izrael népe fogságban van, és nem elég, hogy fogságba került Babilonba, hanem egy nagyon különös helyzetbe kerül. Úgy mondják ezt a történészek, hogy Izrael népe diaszpóra helyzetben volt. Ez a diaszpóra annyit jelent, hogy szorvány, és a zsidó nép nem csak Babilonban volt fogságban, hanem szétszóródott az egész földközi tengernek a medencéjében. A legnagyobb városokban, a görög városoktól elkezdve végig, Afrika északi részén is, mindenhol volt egy kicsi zsidó közösség, ami ott élt, és várta az ő reménységét, hogy egyszer visszatérhet az ígéret földjére. És ez a közösség vezetve a Babilonból hazaérkező zsidókkal megtapasztalhatta azt egy napon, egy bizonyos ponton, hogy hazatérhet az ő földjére. Megtapasztalhatja azt, hogy lehetséges a lehetetlen, az, hogy Isten újra cselekszik, megbocsátja az atyák vétkét, a sorozatos bálványimádás, és helyreállítja Izrael népét. Hogy hazatérhetnek azok, akik azt hitték, hogy sohasem fognak már hazatérni. Hogy újra lehet lakni Jeruzsálemben. Hogy újra lehet Istent imádni azon a szent helyen, hogy újra lehet templomot építeni. Ezek olyan szavak voltak egy akkori diaszpórában, szétszóratásban élő zsidó ember számára, ami szinte hihetetlen volt nekik. Nem csak azért a tényért, hogy fizikailag ott lakhatnak majd Jeruzsálemben, hanem azért, ami emögött volt, hogy az Isten újra szól, hogy az Isten megbocsát, hogy Isten újra esélyt ad, és tényleg igaz, amit mondott, hogy nem haragszik örökké. Nem haragszik örökké, hanem megbocsátja a bűnt, és kegyelmes és irgalmas Úr. Úgy írja le a Zsoltár, ilyen hasonlatokat használ ennek az állapotnak a leírására, hogy amikor jóra fordított a Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Nem tudom, voltatok-e már olyan élethelyzetben, amikor annyira örültetek, hogy azt hittétek, hogy ez most csak álom. Lehet, hogy mondtátok annak, aki mellettetek volt, hogy csípjél meg, lehet, hogy csak álmodom. Ez nem lehet. Ez nem lehet, hogy velünk történik. Micsoda öröm ez, milyen nagy dolog ez. Olyanok voltunk, mint az álmodók, nevetés, örömkiáltás volt a mi ajkunkon. Képzeljük ezt hozzá a közel-keleti vérmérsékletet. A zsidó emberek nem voltak olyan jól neveltek sokszor, mint mondjuk a nyugat-európai vagy európai emberek, hanem nagyon hevesen kifejezték az érzelmeiket. El tudom képzelni, hogy örömünkbe újjongtak, táncoltak, tapsoltak, és nagyon-nagyon boldogok voltak. És bizonyára más is látta ezt. Más is látta, hogy ezekkel Isten jót cselekszik. Tudjátok, mi történt ezen a ponton is? Mit tapasztalhattak meg, amellett, hogy hazatérhettek, amellett, hogy az Isten megbocsát? Azt, hogy visszanyerték a zsidó nép akkor abban a helyzetben azt, amiért teremtettek erre a földre. Tudnélik, hogy Isten kiválasztott népeként felragyogtassák az Isten dicsőségét. Ezért választotta ki Isten ezt az egyébként nagyon kicsi, és az Ószövetség tanúsága szerint egyáltalán nem különb népet, nem különbek ők bárki másnál, csak Isten azt gondolta, hogy őket választja ki, azért, hogy ő általuk magáról bizonyságot tegyen. Ezt a pozíciót, ezt a kiválasztást nyerte vissza ez a nép, és újra megkapta ezt a lehetőséget. Hát nem csoda, hogy ilyen boldogok voltak. Amikor olvastam ennek a Zsoltárnak ezeket a sorait, amiben Isten ilyen nagy tetteiről beszélt a Zsoltár írója, akkor eszembe jutott egyrészt az, hogy vajon nekünk magyar népként lehetett-e részünk hasonló örömökben? Lehetett-e részünk, mint magyar nemzet ilyen nagy fellélegzésekben és ilyen nagy nemzeti örömökben, amikor Isten jóra fordította a sorsunkat és esélyt adott nekünk? És anélkül, hogy most itt történelem órát tartanék, nem is vagyok történelem tanár, nem is tudnám megtenni, de azt gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy ez így van. Volt bizony ilyen helyzete a magyar népnek. És ha csak arra gondolunk, hogy mi is egy nagyon kis nemzet vagyunk itt a Kárpát-medencében, a nagy létszámú, hatalmas európai nemzetekhez képest, és Isten megőrzött bennünket. Hány és hány olyan helyzet lett volna az elmúlt több száz, ezer éves nagyságnevű történelmünk során, amikor egy pillanat alatt megszűnhetett volna létezni ez a magyar nemzet itt a Kárpát-medencében. Hányszor és hányszor jöttek idegenek, és hányszor és hányszor fosztották ki, és igázták le, és nyomorították meg ezt a nemzetet, és mégis, és újra, hát mi ez, ha nem az Isten cselekvése? Mi ez, ha nem az Isten irgalma és kegyelme? Minden alkalmatlanság, belső viszály és széthúzás ellenére itt vagyunk és élünk. Nagy csoda ez. És lehetünk mi is hálásak. Lehet, hogy nem úgy él ez a magyar nemzet, ahogy elképzelnénk. Lehet, hogy volt régen dicsőségesebb és nagyobb és hatalmasabb, de létezik és él, és a magyar emberek magyar nyelven hallhatják az evangéliumot. Annak az Istennek az üzenetét, aki megtartott és megőrizte őket itt. És ez nagy csoda. Nekünk is van tehát olyan történelmünk és olyan emlékezetünk, hogy elmondhatjuk, igen, Isten hatalmas. És bennünket is használni akar, és velünk is célja van. De menjünk egy kicsit közelebb a saját közösségeinkhez is. Voltak az Istennek olyan nagy tettei ennek a gyülekezetnek és ennek a közösségnek az életében is, amiért nagyon hálás lehet. És a testvérek sokkal régebb óta vannak itt, mint én, ezért lehet, hogy át kell adnom a szót, hiszen jobban tudnának beszélni erről, de én is egy-két dolgot tudok a közösségről, hogy milyen nagy dolgokat tett itt az Isten, milyen nagy lelki megújulásokat adott, milyen nagy testi, fizikai megújulásokat, újjáépüléseket adott az ő kegyelméből. Nagy dolgokat tett az Isten ezzel a közösséggel is. És amíg jobban közelítünk saját magunkhoz, biztos, hogy a mi életünkben is tett az Isten már csodákat. Kérdés az, hogy tapasztaltuk-e és értékeljük-e ezt, és a másik kérdés pedig, hogy van-e most az életünkben olyan dolog, amiben szeretnénk, hogy az Isten nem csak a múltban, hanem a jelenben is cselekedne. Mert nagyon jó dolog emlékezni a múltban Isten nagy tetteire, de még nagyobb dolog átélni azt, hogy most cselekszik velem. És ez teszi a keresztény embert igazán élőhitű emberré. Az az ember, aki Isten régi múlt tetteiről beszél, de a jelenben nem tapasztalja azt és nem hiszi el, az legfőjebb felszínesen vallásos. De az, aki hiszi, hogy amit Isten egyszer megtett, azt ma is megteheti valamilyen formába, és ma is cselekszik élő módon az életében, az a hit embere. Hiszem, hogy mi is lehetünk és vagyunk a hit emberei. Mi az, amit most az Istentől kérsz és kérnél? Miben várod az ő cselekvését? Lehet, hogy nagy dologra vársz, és magadban válaszolhatsz erre a kérdésre, nagy változásra vársz. Lehet, hogy az ő nagy cselekvésére vársz az életedben, és lehet, hogy kisebb dolgokban, és az is lehet, hogy most éppen elégedett vagy, és azt mondod, nincsen különösebb dolog az én szívemben. Mindenesetre Isten látja ezt és hallja, és én úgy ismertem meg őt, mint aki ezekre a kérésekre válaszol, és a maga idejében cselekszik. Ne add fel a reményt és a hitet erre nézve, hogy Isten cselekszik és aktív, és részese az életednek, és terve van veled. Mert Isten valóban meghallja a szív imádságait. Szeretnék egy példát elmondani ezzel kapcsolatban a testvéreknek, egy emberről, aki számomra példa, és akinek az imádsága, akinek a hite valahogy a családunk életét is elkíséri. Feleségemnek, Anitának a nagyapjáról van szó, akit én nem ismerhettem már személyesen, de a családi krónikákban, beszámolókban él az ő élete és hite. Ez az ember, ez a nagyapa fogságba került a II. Világháború idején, és korábban is egy templomba járó ember volt, de nem volt talán annyira mély és személyes a hite az Istennel. De ott kint a fronton, ahogy elmondják és elmondták, hitre jutott, és rájött ott, amikor hullottak körülötte az emberek, hogy az ő élete az nem az ő kezében van, de még nem is az ellenségében, aki mondjuk lelőheti őt, vagy sem, hanem annak az Istennek a kezében, aki élet és halál ura, és aki bármit megtehet. És elmondta a családnak, hogy ott kint ő a fronton tett egy fogadalmat az Istennek. És azt mondta, Istenem, a te kezedben van az életem, ha megtartasz és hazaviszel, és hazamehetek az én családomhoz, akkor komolyan félni és tisztelni foglak téged, és hinni fogok benned, és szolgálni foglak téged ott, ahol vagyok az én közösségemben, és nem maradok el a te házadból, és kutatni fogom a te útjaidat. És ez az ember hazatért egy nap. Hazatért a fogságból is. Egy olyan emberré vált, aki nem lett prédikátor, nem lett nagy híres igehirdetője az egyháznak, hanem egy egyszerű, hűséges, kétkezi munkás ember maradt. De nagyon szerette a családját, mindent megtett értük, és ott volt az Isten házában. És hívő életet élt, és példa volt a közösségben. És a gyerekeinek és az unokájának a kezébe Bibliát adott, hitet adott, reménységet adott a maga egyszerű módján. Így képzelem el azt az embert, azt az életet, aki megmeri fogalmazni azt, hogy mit szeretne az Istentől, ő élni akart. És aztán megtapasztalja azt, hogy az Isten kegyelmes vele. Ha visszatérünk a Zsoltárnak a szövegéhez, akkor miután az Isten nagy tetteit és múltbeli cselekvéseit felemlegette a Zsoltár írója, hirtelen visszarántja a jelenbe az olvasót, és egy picit kizökkent ebből az eufórikus, nagyon felszabadult és boldog állapotból bennünket. A Zsoltár írójának jelene ugyanis nem annyira rózsás, és nem annyira felszabadult, mint az a pillanat, amikor megtudták, hogy hazamehetnek. Ebből derül ki, hogy a Zsoltár valószínűleg akkor keletkezett, amikor már otthon voltak a zsidók, és építették a templomot, és nehézségek voltak, és nem minden úgy ment, ahogy ők azt gondolták. Ugyanis, amikor azt írta, hogy amikor jóra fordította az Úr a Sion sorsát, olyanok lettünk, mint az álmodók, ebben benne volt az, hogy nekik voltak álmaik és elképzeléseik arról, hogy milyen lesz majd hazatérni, és nem teljesen olyan volt az a hazatérés. Hazatérhettek, csak sokkal több nehézsége járt ez, mint gondolták. És tudjátok, sokszor ez a veszélye a hívő embernek, hogy amikor Isten valamit cselekszik, rögtön működésbe lépnek a mi álmaink, vágyaink és elképzeléseink. És nem biztos, hogy olyan módon, részleteiben olyan módon hajtja végre Isten a tervét, ahogyan azt mi szeretnénk. Mi történt akkor ott a zsidókkal? Mi történt akkor ott Jeruzsálemben? Hát az történt, hogy egyrészt nem mindenki akart hazamenni. Képzeljétek el, hogy erre a jó híre, hogy haza lehet menni Jeruzsálembe, nem mindenki mozdult rá. Nem mindenki akart hazamenni, mert ott kint Babilonban nagyon sokan például meggazdagodtak, és nagyon jól éltek. És az akkori kor körülményei között civilizált és nagyon komfortos lakásaiból és állásaiból eszük ágába se volt hazamenni, a félig lerombolt, védő falak nélküli, szinte félig pusztaságban lévő Jeruzsálem városába. Főleg azok, akik már Babilonba születtek, nem kötődtek a Szent Városhoz, és nem akartak hazamenni. Nem ment tehát mindenki haza. Másrészt a hazatérteknek nagyon kemény küzdelmük volt az újjáépítésben. Nem volt annyi pénz, amennyi kellett volna. Külső támadások, rablótámadások is érték őket, és sorolhatnám. Nem úgy alakultak feltétlenül a dolgok, ahogy azt ők szerették volna. A nehéz valóság volt, amit meg kellett tapasztalniuk. Az álmaik megvalósulásának ugyanis ára volt. Nem minden teljesen úgy volt, ahogy ezt elképzelték. És úgy érzi magát ennek a Zsoltárnak az írója, egy gyönyörű képet használ, mint a délvidéki kiszáradt patakmedrek. Izrael tájának a déli részén voltak úgynevezett időszakos folyók. Lehet, hogy már látunk ilyen természetfilmet, vagy hallottunk erről, azon a vidéken, ezen a félsivatagos vidéken, amikor megjön az eső, akkor vannak folyómedrek, amik megtelnek vízzel, és kis folyócskák alakulnak ki. Aztán, amikor száraz évszak van, teljes mértékben kiszáradnak, de a meder az ott van, és amint megjön az eső, akkor újra megtelnek vízzel. És a korai és a késői esők idején tele vannak vízzel, de egyébként nem. Milyen ezeknek a kiszáradt patakmedreknek a sorsa? Eléggé reménytelen látszólag. Látszólag üres. Látszólag nem tölti be a célját. Mi értelme van egy patakmedernek, ha nincs benne víz? Látszólag élettelen, nem lehet benne élet. Miért kiállt hát egy kiszáradt patakmeder? Esőért, vízért, Isten cselekvéséért, olyan dologért, amire saját magától képtelen. Ilyen kiszáradtnak és reménytelennek látja hát a Zsoltár írója az ő és talán a népének az életének a helyzetét. Mit tehet az ember ebben a helyzetben? Van egy nagyon alapvető emberi tulajdonság, ami szerintem nem csak ránk magyarokra jellemző, hanem általában az emberekre. Az ilyen kiszáradt, reménytelen és látszólag puszta helyzetekben az ember elcsüggedhet és elkeseredhet, és ez egy nagyon kényelmes állapot, hogy befordulunk és azt mondjuk, hogy ez van, elfogadjuk a helyzetet, és azt mondjuk, hogy nincs remény, meg az Isten amúgy is mindent megtehet, ha akar majd ad esőt, ha nem, akkor meg így kell lennie. Van ebben valami fajta igazság, csak az a baj, hogy ebből még nem lesz víz, és ebből megint nem lesz megtöltött patakmeder, ebből csak további szárasság lesz, és ebből nem lesz élet. Jaj, annak az embernek is, jaj, annak a kereszténynek, aki akár kisebb, nagyobb mélységek után nem tud újra és újra kiáltani és hinni azt, hogy ahol van patakmeder, ott lesz patak is. Hogy ahol van valamilyen szárasság, oda Isten majd ad vizet, ad áldást, és valóban cselekszik az ő szent lelke és ereje által. Mi tehát ebben a helyzetben a lehetőségünk az, amit a Zsoltár írója tesz, a kiáltás. Kiált! Kiált Istenhez! Uram, fordíts jóra a sorsunkat! Uram, cselekedj, és ne feledkezz el rólunk. A keresztény ember mindig úgy él, hogy az életéből a jövőre nézve mindig csak egy lépést lát. De ennek a lépésnek van valami nagyon komoly alapja, az előző lépés. Az, amit az Isten eddig cselekedett, az, amit eddig megtett. Így tehetjük meg a következő lépést. És egy gyönyörű kép az, amit használ itt a Zsoltár írója. Mi az, amit kér, mi az, amiért könyörög, Uram, fordítsd jóra a mi sorsunkat. És ezt az igét használja, amit lehet, hogy már igéskártyákon, szórólapokon is láttunk, egy nagyon ismert ige. Aki könnyezve vetettek, újongva arassanak, és aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. És ez átvezet bennünket a jövőbe. A Zsoltárban megjelent a múlt az elején, az Isten cselekvése, megjelenik a száraz és puszta jelen, és megjelenik a kívánatos jövő. Milyen ez a jövő? Aratással, vigadozással teljes, olyan, mint a múlt. Ott van benne az örömkiáltás, ott van benne a megérdemelt munka gyümölcse, ott van benne a megmaradásnak a reménysége. Ha van aratás, akkor van mit enni, akkor lehet létezni, akkor van élet. És ott van benne az, hogy ahhoz, hogy lehessen aratáshoz, valakinek valamikor el kellett vetni a magot. Ott van benne az, hogy mi nem maradtunk tétlenek. Egyébként az írás magyarázók kimutatják, hogy ez a kép, ez a könnyezve vetés és vigadozva aratás, ez egy nagyon ősi egyiptomi közmondás volt, amit valószínűleg ismert a Zsoltár írója is. Egyiptomban ez a reménységnek volt a metaforája, a képe. Annak a képe, hogy akkor is reménykedni kell, ha látszólag az embernek arra nincsen túl sok oka. Egyszer egy igehirdető mondta, és nagyon megfogott engem ez a mondat, a keresztény reménység az nem optimizmus. És nem azt jelenti, hogy feltétlenül jóra fordulnak a dolgok, hanem azt jelenti, hogy attól függetlenül, hogy jól vagy rosszul alakulnak számomra és az én nézőpontomból a dolgok, Istennek minden elterve van, és mindaz a javamat fogja szolgálni. Még egyszer mondom, attól függetlenül, hogy az én nézőpontomból jól vagy rosszul alakul a jövő, mindaz a javamat fogja szolgálni, és erre senki és semmi más nem képes ezen a világon, hogy ezt megadja, csak is a mi Urunk, Atyánk és Istenünk, Jézus Krisztus, ez a Szent Fia által, arra az élő reménységre, amire újjászült bennünket. Csak ezáltal lehetséges. Szóval az a Zsoltár írónak a kérése, hogy akik ma könnyezve vetnek, és sírva viszik az ő vetőmagjukat, azok majd vigadozva arassanak. Mi ez a reménység, mi ez a kép? Jelenti azt is, hogy legyen értelme annak, amit teszünk és csinálunk. Nem tudom, hogy a testvérek voltak-e már így, de a vallástanári munkában, vagy a lelkészi munkában is nagyon sokszor nincsen visszajelzés rögtön. Sőt, van, amikor egyáltalán nincs. Egy-egy diák visszajön, vagy megköszön valamit, vagy visszajelez valakin keresztül valamit, és lelkipásztorként is nem mindig kap az ember visszajelzést, de keresztény emberként is lehet. Gondoljunk a leghétköznapi dolgokra, lehet, hogy szülőként a gyermekeinktől nem biztos, hogy kapunk visszajelzést, hogy jól tettük a dolgunkat, vagy hogy mennyire sok szeretetet adtunk, és sorolhatnánk tovább. És ennek a Zsoltárnak az imádsága ez, Uram, add, hogy meg lehessek győződve arról, hogy van értelme annak, amit teszek. Hogy jól teszem, amit teszek. Hogy van értelme, és lesz valamilyen módon aratás. És tudjátok, mi az én hitem és reménységem, hogy ha ezen a földön nem is látjuk meg az aratást, és nem látjuk a dolgok értelmét, és azt, hogy miből mi lehet, de odaállt meg fogjuk látni. Én hiszem, hogy odaállt meg fogjuk látni, és ez lesz az egyik ajándék, hogy megkapjuk az Istentől azt, hogy megláthassuk, hogy minek, miért, mi volt az értelme, és hogy miből milyen aratás lett. És ez egy nagyon fontos reménység a keresztény embernek. Szóval, ahhoz, hogy lehessen reményteljes jövő, ahhoz sokszor kell a jelen, és kell az a sírással és nehézségekkel történő vetés. Ez jelenthet lemondást. Jelentheti azt, hogy belenyugszunk az Isten akaratába, és azt kérjük, és így imádkozunk, Uram, legyen meg a Te akaratod. Jobban tudod, hogy mit készítesz nekem. Elfogadom azt, amit Te adsz, és elengedem, mert ha görcsölök, és szorongatom, és aggodalmaskodok a dolgaim felett, attól semmi nem lesz jobb, és attól nem lesz jobb az aratás. És a reménység a jövendő felől, hogy Istennek minden lehetséges. Énekeltük az énekben a 357. dicséretben, ezért is választottam ezt az éneket a 3. versben. Reménység kötelével véle már összeköttettem, erős hitem kezével már ő belé helyeztettem, el nem szakaszt tőle már sem élet, sem halál. Ez az igazi reménység, és ez lehet a miénk is. Ha egy mondatban szeretném összefoglalni ennek a mai igehirdetésnek az üzenetét, és a 126. Zsoltárnak az üzenetét, az ennyi lenne, hogy ne add fel. Ne add fel az imádságot, ne add fel a reményt, ne add fel a hitet, és kimerem ezt is mondani, ne add fel az álmaidat. Mérd meg az Isten igének a mérlegén, hogy őtőle vannak-e vagy sem, de ha békességed van és megnyugszol benne, akkor merj álmodni és kérni az Istentől. Kérni jót, és kérni azt, hogy ő adja az ő áldását az életedre, a mások életére, a környezetedre. És hidd és reménykedj abban, hogy eljön az ősz. Nem tudom, milyen évszakba írta ezt a zsoltáros, de biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogy az évszakok változnak, és bár kicsit néha megbolondultak az évszakok, úgy tűnik, mert nyáron van tél, és télen van nyár, de ettől függetlenül vannak, és egymás után jönnek, úgy, akkor is, amikor ő ezt leírta bizonyára, hogy eljött az ősz, és eljött az eső, és a délvidéki patakmedrek megteltek vízzel. És így cselekszik az Isten, és így tapasztalhatjuk meg mi is az ő cselekvését. Én azt kívánom, hogy annak az Istennek, aki mindenek felett áll, aki körülményeink és történéseink felett az Úr, megtapasztalhassuk és megélhessük a cselekvését, ne felejtsük el a múlt bejtetteit, ne felejtsük el a jelenben kiáltani hozzá, és reménykedni abban, hogy a jövőben velünk lesz. És végezetül szeretnék még egy igét felolvasni a testvéreknek. Amikor készültem, éreztem valami hiányt az igehirdetés végén, és aztán rádöbbentem, hogy mi ez. Mi az, ami keresztény reménységünknek a tagadhatatlan alapja és lényege. Mi az, ami nélkül a mi reménységünk még nem keresztény reménység. Az a Krisztus feltámadásába és a mi feltámadásunk vetett reménység. A Krisztus feltámadása a heidelbergi KT szerint is a mi reménységünk és örök életünk záloga is. Így írja ezt Péter első levelének első fejezete a 3. az 5. versig. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ennek az élő, hervadhatatlan reménységnek a megtapasztalását és megélését kívánom mindannyiunk számára, Isten gazdag áldásával. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, sok csodát tettél már az életünkben is, tettél a történelemben, népek és nemzetek életében, és köszönjük, hogy kimondhatjuk és megtapasztalhatjuk, hogy a magyar nemzet életében is ott van a te cselekvésed, és nem feledkeztél el rólunk. Légy ezért áldott. Légy áldott azért, mert a mi anyaszent egyházunkkal, a mi református népünkkel is terved van, és megőriztél, és megtartottál minket évszázadokon át, és a deszkatemplomi gyülekezettel is terved van, és lehet ez a közösség, ez a nyája, te néped. Köszönjük az egyéni életünkben, a családjainkban megtapasztalt áldásokat, és köszönjük a nehézségeket is, azokat, amiket nem érthetünk, és ami nem feltétlenül tudunk, hogy miért kellett megtörténjen. Kiáltunk hozzád a mi jelenünkből, abból a mából, amiben most vagyunk. Kiáltunk hozzád, Urunk, hogy légy könyörületes, hogy adj áldást, hogy adj esőt, hogy adj a te lelked áradását, hogy add, Urunk, hogy megérthessük a te útodat, és add, hogy valóban az életünkön áldás legyen. Add, hogy hadd lássuk magunkban és a környezetünkben a te cselekvésedet. Hadd legyünk ennek az eszközei, és nem pedig az akadálya és gátjai. Imádkozunk, Urunk, azokért, a testvéreinkért, akik elszomorodtak és elcsüggettek, és nincsen bennük ez az élő reménység. add közénk ezt az élő reménységet és hitet, és hisszük, Urunk, hogy az a vetés, ami nehéz, és a bizalom és az odaszánás te neked, az megtermi majd a gyümölcsét, és hogy lesz aratás. Add, Urunk, hogy a mi reménységünknek és életünknek alapja legyen, és sarokköve a meghalt és feltámadott Krisztus, aki élő reménységet adott nekünk. Így áld meg bennünket, áld meg a mi hétköznapjainkat, mindennapjainkat, ünnepeinket is, életünket, szolgálatunkat ebben a földi életben is. Köszönünk, Urunk, hogy meghallgattál minket. Jézus Krisztus érdemért, a Szent Fiadért maradj velünk, kérünk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, néképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást, növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség most is az örökké valóságban is. Amen.